Túl random. Beszélgetések megmondó emberekkel, véleményvezérekkel és a kreatív arisztokrácia tagjaival. A Roadster magazin podcastje Ising Róberttel.
Ising Róbert vagyok, a Roadster magazin főszerkesztője, ez pedig itt a Full Random. Mindig is úgy éreztem, hogy a munkám leghálásabb része az, hogy izgalmas és inspiráló egyéniségekkel beszélgethetek. Ebben a szakmában sosem tudhatod, kivel sodor egy asztalhoz az élet, full random, hogy ki jön szembe. Író, építész, topmodell, élsportoló, filmsztár, étterem tulajdonos, marketing guru vagy űrhajós. Igen, egyszer még egy igazi asztronautával is interjúzhattam. Ezekben a találkozásokban azonban van valami közös. Mindig tanulok valamit. Szerintem ez az alkalom is ilyen lesz. Egy vallomással kell kezdenem. Mai vendégem egy igazi rockstar, mégsem merném állítani, hogy feketőves rajongója lennék. Félreértés ne essék, ismerem és szeretem a nagy slágereit, voltam több koncertjén, és nagyon örülök, hogy van egy ilyen banda, és hogy van egy ilyen nő. Mióta 15 éve megjelent az első albumuk, azóta dúdolják nők férfiaknak, hogy hajolj bele a hajamba, később meg ugyanezek a nők, ugyanezeknek a férfiaknak, hogy de téged nem. Péter Fiborit szeretjük hallgatni, szeretjük nézni, de most megjelent egy könyve és adódik a kérdés. Olvasni is szeretjük-e őt, vagy mindenkinek jobb lett volna, ha a színpadon marad. Gyorsan lelövöm a poént. Én nagyon örültem, hogy a Bori könyv című önéletrajzi regénye remek olvasmány, egy igazi érzelmi hullámvasút, ami szerintem tökéletesen passzol a Péterfi életműbe. Hogy miért? Először is, mert fájdalmasan őszinte. Aztán azért, mert egy olyan világban, amiben mindenki izzadva igyekszik tökéletesnek látszani, ő felvállalja a tökéletlenségét, azt, hogy ugyanúgy elcseszi, mint bármelyikünk, azt, hogy képes tévedni, és ha úgy alakul, képes megbocsátani is, bármilyen nehéznek is tűnik. Péterfi Borival beszélgetve arra voltam kíváncsi, milyen elmesélni egy országnak olyasmit, amiről mások legszívesebben mélyen hallgatnának, mi maradt ki a könyvéből, és hogy szerinte mi a hosszú párkapcsolatok titka, már ha van nekik. Kezdjünk! Sziasztok, Ising Róbert vagyok, ez itt a Roadster Podcast. Mai vendégem Péterfi Bori. Szia, Bori!
Szia, nem is rontottad el a felkomfort, pedig
nem,
ezen
azt
izgultál.
Ígértem, én nem tudom, mi történt, de most majd igyekszem párat bakizni, hogy legyen, amit újra kezdjek. De valóban így történt. Bori, ami miatt mi most találkozunk, az egy könyv, aminek az a címe, hogy Bori könyv. Ennél könnyebben szerintem nem lehet megjegyezni egy Péterfi Boriról szóló könyvnek a címét. Én az elejéről szeretném kezdeni. Arra lennék kíváncsi, hogy miért most jött ki ez a könyv. Mi ennek az oka, esetleg így a pandémiához van köze, és a felszabadult szabadidődhöz, vagy volt már régóta élet, és most jött el az idő?
Abszolút nem, sőt a pandémia egy akadálya volt, tehát azért csúszott egy évet, hogy megjelenjen. Egy teljesen véletlen találkozásból született az ötlet, tehát szerintem én nem is gondoltam erre korábban, és egy interjút csinált velem Tóth Júlia Éva nevű fiatal, épp akkor újságíró pozícióban tevékenykedő lány, és már az ott nagyon jó volt köztünk a vibe, meg nagyon tetszettek a kérdései, meg az egész, meg ahogy így pillanatok alatt kiderült, hogy ő mennyire sokat tud az én szakmai életemről, de nem ilyen rajongóként, hanem abszolút ilyen izgalmasan nőtt fel már, ugye kis egész fiatal kurátor Krétakör színházat nézett baromi sokszor koncertek, tehát hogy így nagyon képbe volt tényleg. És akkor ő csak így mondta, hogy hát igen, hogy ő író is, meg írói ambíciói vannak, és hogy most épp tervben van egy ilyen szakmai könyv egy zenekarról, de úgy néz ki, hogy mégse lesz rá szponzor, és jaj, és akkor én meg csak ilyen viccből mondtam, hogy hát akkor miért nem csinálunk rólam egy könyvet, de hát igazából tényleg ez csak egy ilyen kis félmondat volt, ami így kipottyant a számon, és akkor ez a Júlcsi meg annyira komolyan vette, hogy gyakorlatilag szerintem 2-3 nap múlva ezt már így elkezdtük tervezgetni, és ő annyira lelkes volt, meg annyira annyira tényleg egymásra kattantunk, hogy én is azt éreztem, hogy, hogy valahogy vele el tudtam ezt képzelni, mert egyszerűen utólag is azt mondom, hogy ezt szerintem senki mással nem tudtam volna megcsinálni. Tehát tényleg olyan emberfeletti, mert sokat dolgoztunk rajta, hát csak most megnézte a Júcsi, több mint 700 óra hangfelvétel. Tehát, hogy tényleg eszméletlen sok.
Hogy és lehet, fölmondtad ezt egy diktafonra, vagy
nem, ilyen meetingeket csináltuk, úgy neveztük, hogy mondás, és akkor tematikusan haladtunk, nyilván az elején kicsit nehezebb volt, de hát előtte az egészet, volt az egészről egy tervünk, nyilván az azért sokat változott közbe, meg hát ugye először volt a kiadókeresés, és akkor nagyon hamar megtaláltuk a Szkolárt, aki nagyon-nagyon lelkes volt, és iszonyatosan nyitott az összes tényleg őrült ötletünkre, hogy majd miket teszünk be, akkor mi úgy is hívtuk magunk között, hogy trash book, hogy ilyen, tehát semmiképp nem akartam egy klasszikus életrajzi könyvet, hanem azt, egy olyan tárgyat láttam magam előtt, és szerintem ez meg is valósult, csak már nem merjük trash booknak hívni, mert annyira szép lett. Egy olyan tárgyat láttam magam előtt, hogyha az bárki kinyitja bármelyik oldalon, akkor abból így, tudod, mint voltak régen ezek a könyvek, amikben így kinyílt ilyen 3D-be a kép, tudod, voltak ilyen mesekönyveink gyerekkoromban, még most is vannak, hogy így abból úgy kijöjjön szinte minden oldalon az én személyiségem, vagy a rám jellemző kaotikus és fura és őrült mindenféle. Igen, és akkor ezért egy harmadik alkotótársat is azon mód, ahogy meglett a Szkolár, mint kiadó, azon mód bevontunk a munkába, a Stark Attila, aki nekem az állandó grafikusa a zenekaromnak már nagyon régóta, én csodálom, imádom. A Kuló City volt az első könyve, amikor én beleszerettem, ami egy gyakorlatilag kívülről úgy néz ki, mint egy bőrkötéses klasszikus sorozatnak az egyik könyve lenne egy ilyen nagyon komoly nagypolgári könyvtárba, és akkor kinyitod, és gyakorlatilag a pokol bugyrait, tehát egy ilyen teljesen miniatűr, fantasztikus rajzokkal van tele az egész, ahol minden szegletbe történik valami őrület, meg fantasztikus világa van az Attilának. És hát mivel az összes lemezem, az összes flyer, szórólap, mindent vele csináltunk, 100 000-szer leírta már a dalszövegeimet, tehát ő nagyon fontos volt nekem. És így lett teljes, mert gyakorlatilag ez a vizuális világ az, hogy tényleg minden sztorihoz ő kitalált valami teljesen őrült grafikát, meg hát együtt is kitaláltunk, hogy ilyen képregényszerű dolgok, meg egyáltalán, hogy a fotók hogy tudnak úgy belekerülni, hogy azok úgy meg legyenek bingizve. Úgyhogy végül is így hárman kezdtük el ezt tervezgetni, és akkor jött a Covid, tehát a Covid az pont ellenség volt nekünk.
Értem. Én kétféle életrajzi könyvet ismerek, az egyik az, amikor valaki megírja a saját történetét, nyilvánvalóan a saját szemszögéből, és ezeknek általában az szokott lenni a hibája, hogy tulajdonképpen egy hatalmas önfényezést láthatunk, amit nyilván nagyon jó leírni, és nagyon büszke rá a szerző, de borzalmas olvasni. A másik fele pedig az, amikor valakiről írnak egy könyvet, és az annak semmi köze hozzá. Ez már tárgyilagosabb, és több olyan dolog van benne, ami már 3D-s személyként mutatja meg az illetőt. De nekem a te könyved az egy harmadik dolog, amiben van egy, amiben te írtad, nem önfényezel, hanem egy brutális őszinteség köszön vissza, nem egy fejezetből. És ami engem ebben nagyon érdekelt, az, hogy nem volt ez a dolog ijesztő. Nem ijedtél meg egy párszor attól, amikor mondjuk már egy hét eltelt, és visszaolvastad, hogy biztos, hogy jó ötlet, hogyha ez megjelenik? És ott lesz a könyvesboltokban? Voltak ilyen pillanatok?
Hát inkább az elején, tehát amikor még csak a gondolat volt meg, vagy mondjuk egy-két fejezet, így a nagyon, nagyon elején, akkor azért többször beszorongtam, mert pont azért, mert amennyire az én személyiségem ilyen nagyon nyitottnak tűnik, meg tényleg ilyen vadul élem az életemet, azért egy csomó dologgal nagyon zárt vagyok, és én szeretem inkább azt, hogy azt lássák belőlem az emberek, mert szoktam is ezt mondani, hogy az az érdekes, amit a színpadon csinálok. És aztán elkezdtem ezzel a gondolattal megbarátkozni, Egyrészt azért is, mert tényleg van ez a furcsa beteg világ most van, hogy mindenki tolja magát a különböző internetes fórumokon, és akkor tényleg az egész, van egy ilyen furcsa, egy ilyen teljesen eltorzult, ilyen hazug képe az embereknek egymásról, meg az egész olyan idegesítő tud sokszor lenni, és valahogy, meg valahogy, ahogy így elkezdtük így felfejteni az életemet, ugye sokáig azt a címet akartuk a könyvnek adni, hogy nyomozás egy nő után, mert én nyomoztam magam utána, Júlcsi meg utánam, és akkor egyre inkább azt éreztem, hogy úristen, hogy én mennyi jó dolgot csináltam, és tényleg úgy jó dolgot, és úgy legendás dolgot, tehát akár csak itt a színházi alkotókra, meg a társulatokra gondolok, akikkel a pályámat kezdtem, ugye Pintér Béla, Schilling, Mudrucó, tehát tényleg lehetne sorolni a neveket, akik tényleg legendák lettek, ugye a nagy része már külföldön, de ha csak a mellékelt, akik nem is derül ki a színházi fotók, akkor még az Erdélyi Mátyás csinálta, aki azóta világhírű, több külföldi díjjal díjazott operatőr, aki külföldi filmekben dolgozik, vagy a Rév Marci, akivel klippet csináltam, és tehát, hogy olyan csodálatos volt ezt úgy végig látni, hogy mennyi olyan emberrel dolgoztam, akik hihetetlen érték, és hogy pont mennyire borzasztó, hogy közben meg itthon meg nem nincs egy kis itthon, vagy nem számít már, hogy itthon vannak, vagy kínlódnak, ugye, mint a Pintér Béla, aki hát filléres állami tehát nem is kap nagyon támogatást is. Tehát, és közben meg özönlenek, mint a templomba az előadásaira. Úgyhogy elkezdett ez nagyon ilyen fontos lenni egy idő után, hogy ennek a könyvnek ehhez, most ez egy idézőjelben mondom ezt a szót, hogy méltónak kell lenni ahhoz, hogy én mennyi minden jó dolgot csináltam, meg mennyi rosszat is, de hogy ennek tényleg őszintének kell lenni, meg tényleg, hogy ez lehet izgalmas, meg lehet egy olyan kor lenyomat, ami aztán később meg még inkább érdekes lehet, mert majd nem az, hogy valakik erről a korszakról, erről a mi generációnkról majd utólag csinálnak egy sorozatot, úgy, ahogy ők elképzelik, hanem hogy ez tényleg megélve egy művésznek milyen volt, meg milyen most is ez az időszak, mert ugye a vége az nagyon ebbe a durva jelenbe végződik. Úgyhogy aztán elmúlt ez az ijegységem. És persze én is gondolkoztam azon, hogy jaj, és akkor ilyeneket le lehet írni, és aztán meg így eszembe jutott, hogy basszus, hát érted, a férfi zenészeknek a könyveiben milyen sztorik vannak, meg érted, miket írnak le, tehát akkor egy nő miért nem ír? Tehát, hogy azt gondolom, hogy egész másfajta őszintességgel kellene most már a nőknek is a saját életükről beszélni. Most.
Ebből a szempontból nagyon úttörő ez az őszintesség, és mondjuk az, hogy te valami felszabadító dolgot csinálsz, az mondjuk nem újdonság, de hogy ezt szerintem sikerült könyvben megcsinálni, az egy nagyon-nagyon megtapsolandó dolog. És hát, azt kérdezni akartam azt is, hogy konzultáltál profikkal, hogy mi kell ahhoz, hogy ez a könyv ez így jusson és jó legyen? Mert ez a könyv szerintem bizonyos szempontból egy ilyen bomba, mert én nekem több olyan pillanat volt benne, amikor olvastam, és azt mondtam, hogy Jézus Atya, Isten.
Melyik volt ez?
Mindjárt átérünk, kettő ilyen is volt.
Tehát, hát nagyon örülök, hogy ezt mondod.
Jött, tehát, hogy ez így
nem, hát mondom, ez tényleg, tehát, hogy muszáj fényeznem a Júlcsit, aki ugye írta, és azért is volt fontos nekem, hogy ne az legyen, hogy ketten írtuk, bár tényleg együtt dolgoztunk rajta végig, de hogy, és ez most már nagyon-nagyon sok visszajelzés volt erről, hogy egyszerűen, tehát a Júlcsi meg tud találni egy olyan hangnemet, hogy mindenki azt mondja, hogy az én hangomat hallja a fejébe. És ez tényleg fantasztikus, mert közben meg nyilván nem az van szó szerint leírva, ami egy hangfelvételen lesz, hisz te is tudod, tehát hogy az nem működik, tehát érted, ezért van az ő szakmájuk, az író, újságíró, hogy és ez a ritka, és mondom, ez volt nekem ott a találkozás a Júlcsival, hogy már az első interjú is olyan lett, hogy az egy interjú volt, megszerkesztve, megfogalmazva, de az én hangom nem vette el a stílusomat, nem vette el a hangomat, ezért tudtam benne bízni, és ezért tehát nagyon, nagyon sok könyvet nézegettünk, tehát hogy nagyon tényleg nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy milyen legyen, És nagyon, tényleg borzasztó öröm az, hogy ilyen, vagy te is ezt mondod, mert tényleg nagyon, nagyon szeretik az emberek, meg nagyon jókat hallottunk eddig, és pont ezt, hogy basszus, hogy ilyen még nem volt, és hogy ez mennyire meglepő.
Megkérdezted, hogy melyik volt ez a, mik ezek a részek nekem. Azt hiszem, hogy ez egy olyan könyv lesz, ami valaki, hogyha elolvassa, és eltelik egy pár év, akkor meg lesz az a 2-3 történet, ami eszébe jut majd róla, ami valamiért megragadta a figyelmét. Nekem van 2 ilyenem, és azt gondolom, hogy így az én életemről mond el valamit, hogy miért az ragadott meg. Tehát valahol olyan, mint egy tükör. Én így a saját életemre is tudtam reflektálni, miközben a tiédről olvastam. És az egyik az alkoholista íróval való álmokfutós viszonyod. Ez volt az egyik, amiközben így leesett az állam, hogy egyrészt mennyire nehéz lehetett, ezt én gondoltam, aztán javíts ki, hogyha nem így van, visszatekinteni erre a részre. És ez volt úgy megírva, hogy hát nem tűntél fel, meg az egész kapcsolat nem tűnt fel jó fényben. Tehát, hogy valaki voltál, akit a pároddal nem engedtek be egy kocsmába együtt. A szomszédok életét, hát finoman szóval megkeserítettétek. Tehát, hogy
mondjuk hát én.
Te, oké, akkor nem is ti, akkor te. Tehát, hogy nem az a... Nem
a hiszti király.
Nem az, amit az ember kirak a kirakatban. És hogy te beleálltál, és most megint a saját érzéseimről beszélek, gondolkodtam később el a részre, hogy miért rázott meg úgy. Egyrészt az, hogy mennyire beleálltál abba, hogy ebben az időszakban hát irritáló lehetett sokak számára ahhoz, ahogyan az a kapcsolat működött. És közben benne volt már a felnőtt nőnek a reflexiója a fiatalkori önmagára. Nehéz volt ezt megcsinálni, meg nehéz volt ilyen mazohistán őszintének lenni? Ezt én kihagytam volna a saját életrajzi könyvemből, ezt hidd el.
Nem, mert én meg, tehát egyrészt ugye, ami, mert az összes történetet is nem véletlenül vannak mindig behozva párhuzamban azok a szerepek, vagy azok a dalszövegek, amik vagy adott pillanatban írottak, vagy azokra a pillanatokra reflektáltak. Tehát ugye ez is azért volt fontos, hogy ezt így megírjam, mert ez tényleg egy színésznőnek gyakorlatilag a készülése, tehát hogy én tényleg folyton ezzel játszottam, hogy fú, ezt most be kell gyakorolnom, ezt a késsel sipítozó, őrjöngő nőt, mert hogy ez úgy bennem van, és akkor ez egy tök jó volt, hogy amikor később jöttek az ilyen szerepek, akkor úgy tényleg azt éreztem, hogy na végül is volt értelme, hogy ennyire elviselhetetlen voltam. De muszáj, tehát másképp nem lehet fejlődni, tehát hogyha az ember nem, tehát én olyan sok embert látok magam körül, aki pont ezt a munkát kisporolja az életéből, és akkor ezáltal nem fejlődik. Például a párkapcsolatokban, ami még így is nehéz, tehát akkor is nehéz fejlődni, mert ugyanazok a csapdák, meg ugyanazok a helyzetek újra és újra visszaköszönnek, bárhány évesek vagyunk, de mégis valami lépéseket azzal, hogy az ember ezt a munkát elvégzi, hogy legalább azokat a részeidre rálátsz, ami hát tényleg nevetséges, meg ami vagy valamiért volt, mert tényleg azért volt, mert egyszerűen az én idegrendszerem egyszerűen nem volt eléggé leterhelve akkor. Tehát hiába játszottam én éjjel-nappal, tehát ez is nekem például ez is egy önismeret, hogy én nekem annyira nagy a teherbírásom, hogy nekem borzasztóan le kell magam terhelni. És én akkor érzem jól magam, hogyha nagyon sokat játszom, nagyon sok olyan szerepem van, ahol ezeket a folyamatosan buzgó, feltörő szenvedélyeket, őrületeket, és idézőjelben mondom, gyilkos indulatokat én ki tudom ventilálni magamból, és hogyha ez nincs, akkor leszek egy hárpia. És nyilván most már, mióta gyerekem van, meg kell tanulnom másképp is kezelni, hogy ha épp például Covid van, és nem mehetek másfél évig a színpadra, akkor mi van? Mert ez tényleg olyan volt, mint egy drogelvonó, mert hát előtte 30 évig napi szinten voltam színpadon, este 7-kor én minden nap a Covid alatt azt éreztem, hogy én a falnak megyek fejjel. Tehát tökötök beindult a gondold el, hát értem. 30 évig megszokod azt az adrenalint minden nap, és akkor egyszer csak meg ott ülsz a kertbe. Hát most ültethettem a paradicsomot, de hát érted, az azért megmentem futni, meg halálra jogáztam magam. De tehát, hogy Tehát ezek nagyon, nagyon fontos. Én élveztem, tehát nekem ez nem volt nehéz. Tehát mi annyit röhögtünk a Júlcsival. Persze nyilván kellett hozzá a Júlcsi, hogy ezt erre így bátorítson, de nehogy már ezt írjuk, mert azért volt olyan, hogy mondom, hogy úristen, ez gáz, meg ezt ne. És akkor mondta, hogy de. Tehát, hogy ez annyira, higgyem el, hogy ez annyira felszabadító, meg annyira sokan magukra fognak ismerni, és hát mondom, hogy sok ilyen visszajelzés is volt már, hogy úristen, ez az én kamaszkorom, meg ez az én életem, tehát ezt már nagyon sokan jelezték vissza ezeket a kapcsolódásokat, hogy így magukra ismernek.